A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én mondok néktek, lélek és élet. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, ami Urunktól, a Szentlélek közösségében. Ámen. Jó reggelt kívánok! Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva maradva a 19. Zsoltár első versét énekeljük, az egek hirdetik és nyilván hirdetik. Helyünket elfoglalva, folytassuk Urunk magasztalását. Keressük ki a 209. dicséretet, melynek énekeljük mindegyik versét. A 209. dicséret így kezdődik, tökéletes volt minden tekintetben. Thank you. ami segedelmünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az élő Istennek igéjét, úgy, amiképpen el vasárnap délelőttön szól hozzánk Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, a 3. rész 9. versétől kezdődően a 26. verssel bezárólag, amíg a fent nevezett igeszakaszt felolvasom, azt a gyülekezet alázatos szívvel, figyelmesen leülve hallgassa. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk, tudnélik az izraeliták. Egyáltalán nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak, amint megvan írva. Nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon. Szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség. Mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát. Mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Krisztusban hisz. Gyertek, emeljük fel szívünket, imádkozzunk. Hálatelt szívvel állunk meg te előtted, kegyelmes Istenünk, ezen a vasárnap délelőttön is. És megköszönjük neked, hogy tudhatjuk és örvendezhetünk annak, hogy életünknek minden eseménye, minden rezdülése a te kezedben van, hogy minden gondunkat te reád bízhatjuk, hiszen te gondot viselsz reánk. Köszönjük mindazt, amiben ez alatt az elmúlt hétben is, az elmúlt hét napjain is te keresztül vittél bennünket, amiben felismerhettük a te vezetésedet, a te akaratodat, és köszönjük neked azt is, hogyha felülírta ez azt, amit mi határoztunk és mi döntöttünk. És megköszönjük neked ezt, hiszen tudjuk, utólag megértjük, hogy nekünk minden a mi javunkra van. Szeretnék imádkozni az én jelenlévő testvéreimért, az ige hallgatóiért. Bocsáss meg nekem, az kegyelmes Istenünk, hogy olyan nehéz igéket hoztam nekik ezen a reggelen. Kérjük a te áldásodat mai Isten tiszteletünkre, hogy ne csak emberi egybegyülekezés legyen csupán, hanem a te jelenléted által valóban isteni tisztelet. Légy jelen közöttünk, Jézus Krisztusért, ami megváltó Úrunkért kérünk. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 173. dicséretet énekeljük fennállva maradva. A 173. dicséret így kezdjük, nem vagyunk mi magunké. Hallgassátok meg testvéreim bizonyságtételemnek alapigéit, úgy, amiképpen ezek meg vannak írva a János írása szerinti főevangéliumban, a 17. fejezet 6. versétől a 11. versig, Jézus főpapi imádságának szavai ezek. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tiéd voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én őértük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd. És ami az enyém, az mind a tied. És ami a tied, az az enyém, és megdicsőítetem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Foglaljunk helyet. Száz esztendő sem telik el a nagy reformátornak, Calvin Jánosnak a halála után, amikor a holland református egyházban feltűnik egy úriember, akit Arminius Jakabnak hívnak. Miért fontos nekik egyáltalán tudni, hogy a történelem, vagy az egyház történelemnek alapjain valaha is létezett egy ilyen nevezetű személy, megismétlem a nevet, nem félünk tőle, Arminius Jakab. Ma nyilvánvalóan református istentiszteleten veszünk részt, azért jöttünk egybe, hogy Isten igéjét hallgassuk. Mindenki felkapná a fejét, ha azt mondanám, hogy bizony egyházunknak a szószékeiről nem Calvinnak a tanításai hangzik el oly sok alkalommal, hanem ennek az úriembernek a nézetei szerint gondolkoznak nagyon sokan. Nem csoda, hiszen ma el lehet úgy végezni a református teológiát, és lehet úgy valaki református lelkészé, hogy valaha bárki is megkérdezné tőle, hogy testvérem, volt már a kezedben Calvin Jánosnak az institúciója? Lehet így református lelkészé lenni. Lehet anélkül református lelkészé lenni, hogy annak a zsinatnak a döntéseit, kánonjait ismerné bárki is, amelyen megvitatták ennek a holland úriembernek a nézeteit, és amelyet visszautasítottak a Szentírásnak az alapján. Ma, hogyha az Egyesült Államokban jár az ember, és magát reformátusnak, vagy kálvinistának vallja, akkor általában megkérdezik tőle, hogy te ötpontos kálvinista vagy. Ha valaki beszél nyelveket, és esetleg egy ilyen beszélgetésre kerülne a sor valakivel szemben, először biztos leforrázva érzi magát, mint ahogyan én is. Testvéreim, a református teológián soha nem hallottuk a Dordrechti zsinatnak a tanításait. Megemlítés szintjén igen, hogy volt egy ilyen összejövetel, ami 7 hónapig tartott 1647-48-ban, de ami a lényeg lenne, a végzésekről semmit nem hallottunk. Nagy baj lenne, ha ma ezen az istentiszteleten erről beszélnénk? Kik is vagyunk mi? Hol hibázik valami abban, amit ismerünk, amit tudunk? Nézzük meg, hogy mik voltak ennek a zsinatnak a tanításai. Az első pont így hangzik, teljes romlottság. Az embernek az igazi természetéről beszél ez a tanítás, és hidd el, testvérem, hogy olyannyira fontos az első lépés, az alap, amelyre aztán a többi tanítás építkezik, hogyha ezt elrontjuk, hogyha ezt rosszul kezdjük, akkor az egész épület, mint egy kártyavár összedől. Ezen áll vagy bukik a későbbi tanításoknak az összessége, hogy mit gondolsz, testvérem, az embernek igazi természetéről, a bűneset utáni voltáról. Bocsássa meg nekem mindenki azt, hogy ma egy olyan derekas éneket énekeltünk, amelyet nem igazán szoktunk. De ha végig követted figyelmesen az éneknek a szövegét, tökéletes teológiát hallottál. amely kezdődik azzal, hogy tökéleteset teremtett az Isten, a maga képmását adta, és a lelkét is szépen, de a kísértőnek engedve az ember elbukott, tökéletesen megromlott, teljesen megromlott, és ahogyan az utolsó énekvers mondta, kell nekünk Isten szent lelke, hogy őt értsük, és hogy őt megismerjük. Teljes romlottság. Arminius azt tanította, csak mellékesen teszem hozzá, hogy a Szentírás alapján, ugyanis erre hivatkozott, látni fogjuk, hogy ennek semmi köze nincsen a Szentírás tanításához, hogy az ember elbukott és megromlott ugyan, viszont a szabad akarat az megmaradt, hogy döntéseket hozzon. Hogy mennyire szabad az akarata az embernek, arról tökéletesen beszél a Szentírás, de nyilvánvalóan meg annyige elmondja, hogy a bűnösök utáni embernek a szíve gonosz, a bűnnek rabszolgája, képtelen megérteni az Isten lelkének a dolgait, lelkileg vak és süket, nem keresi az élő Istent, sőt, vele szemben ellenséges, és ahogyan a Szentírás nevezi, az ítéletnek, a haragnak a fia, teljes sötétségben van. És itt hibázik Arminius, amikor azt mondja, hogy ez a sötétségben lévő ember képes lenne Isten mellett dönteni. Hát ha nem ismeri, hát ha az ő dolgait, az ő lelkének kijelentéseit megérteni és felfogni képtelen, hogyan kereshetné és hogyan választhatná az élő Istent? Képtelenség. A reformátorok azt tanították, és ez van megírva a második helvét hitvallásban is, hogy az embernek az akarata, amelyet nevezhetünk szabadnak, de igazából nem az, annyira meggyöngült, annyira meghomályosult, hogy a bűnnek a rabszolgája. Ha akarná, sem tudná cselekedni a jót. Ez az első lépés, amelyből következik a második, amely így hangzik, feltétel nélküli kiválasztás. Adott tehát az élő Istennek meg annyi embergyermeke, mely mind elbukott, amelynek akarata elhomályosult, amely megváltásra szorul. És a református teológia, a Dordrechti zsinat második pontja kimondja, hogy ezek közül, az emberek közül Isten kiválaszt az üdvösségre, az örök életre. Isten dönt így, Isten választ így. Feltétel nélküli kiválasztás. Figyeljünk azokra az ige helyekre, ahol a Biblia ezekről beszél. Ha támasszam ezt alá egy-két ige helyel. Olvasom a Rómabeliekhez írott levél 9. részéből a következő verseket. Azt mondja, mert az ígéret szava ez. Abban az időben visszajövök, és fia lesz Sárának. De nem csak ezt az esetet lehet említeni, hanem Rebekáét is, aki egytől fogant, ami atyánktól, Izsáktól. Figyelem! Még ugyanis meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint megmondatott Rebekának. A nagyobbik fog szolgálni a kisebbnek, úgy, ahogyan megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Hogy is van ez? Azt mondja a Szentírás, hogy még mielőtt ezek a gyermekek megfogantak volna, még mielőtt megszülettek volna, még mielőtt cselekedhettek volna gonoszat vagy jót, Isten már döntött felőlük? Igen. Sőt, az egész emberi nemzetségből azokat, akiket üdvösségre kiválasztotta, már a világ felvettetése előtt Krisztusban külön választotta magának. De nézzük csak, hogyan beszél egy második levélben, az Efézus beliekhez írott levél első fejezetében. Figyeljük ezekre az igékre. Mert ő benne, tudnélik Krisztusban, kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket a Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van, az ő vére által, ami megváltásunk, bűnénk bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Feltétel nélküli kiválasztás. A kiválasztást most már értjük. Mit jelent az, hogy feltétel nélkül? Az, hogy Isten nem mérlegelte azt, hogy benned esetleg mi a jó. Hogy benned mi az igaz. Hiszen ez nem tőled származik. Nem mérlegelte, hogy ki leszel, hogy milyen döntéseket hozol, hogy milyen lesz az élet viteled. Nem is tekintett előre, hogy vajon elfogadnád-e az ő kegyelmét, vagy sem. Hanem azt mondja az ige, hogy a te érdemeidtől, teljesen függetlenül, előre eldöntötte, hogy tiéd lesz-e a kegyelem és az örök élet. Teljes romlottság, feltétel nélküli kiválasztás, következik a limitált, avagy korlátozott váltság. Kérem testvéreim, itt szokta kiverni a biztosítékot, amit ezek a reformátorok, a református egyházatják kimondottak. Itt van a legnagyobb félreértés és a legtöbb tévtanítás, és megmondom őszintén, én magam is egy időben hasonlóképpen gondolkoztam. Korlátozott, azaz limitált váltság. Ha megkérdezném a testvéreket, akik jelen vannak ezen a délelőttön, hogy vajon a Krisztus áldozata mindenkire nézve érvényese, vagy pedig csak egy kiválasztott körre, vajon hogyan válaszolnánk? Nem azt vonjuk kétségbe, hogy Krisztus egyetlen és tökéletes áldozata ne lenne elégséges az egész világ bűneire, de vajon, ha így teszem fel a kérdést, Krisztus a világ bűneiért halt meg, vagy pedig az Isten által előre kiválasztottak bűneiért, vajon mit mondaná? Természetesen elégséges a Krisztus áldozata minden koron bűneinek az elhordozására. De csak, és ismétlem, aláhúzom, felkiáltójel teszek hozzá, csak a választottakért halt meg, és nem a világért. Ez az igazi református teológia, testvérem. Hogyan írja Máté evangélista, amikor megörökíti a úrvacsorának a szereztetését, ahogyan idézi az urat, azt mondja, igyatok ebből a kehelyből mindnyájan, ez az én vérem, amely sokakért kiontatik. Nem mindenkiért. Azt mondja János evangéliumában, hogy a bűnöknek bocsánatára a jó pásztor életét adja, kikért? A juhokért. De ugye ő az, aki beszél az utolsó ítéletről, amikor azt mondja, hogy megállnak majd előtte mindnyájan, és elválasztja őket jobb és bal keze felől, jobb keze felől a juhokat, bal keze felől a kecskéket. A juhok természetesen kiket képviselnek? A választottakat, azokat, akik örök életre mennek. A juhokért adja az életét a jó pásztor. A kiválasztás korlátozott, a bűnökért való áldozat csak a kiválasztottakért szól. Következő pont, negyedik pont, ellenállhatatlan kegyelem. Innentől már csak pozitív dolgokról beszélünk. Hogyan cselekszik azt az élő Isten, hogy azok, akik kiválasztottak, akiknek a bűneiért az ő szent fia, Jézus Krisztus vérét áldozta, azok ebben a földi életben, ennek a földi életnek a során meg is térjenek, és az ő gyermekeivé legyenek. Hogyan lehetséges ez? Ez az ellenállhatatlan kegyelem. Elhangzik, ahogyan elhangzik ma is, az úgynevezett külső hívás. amit mindenkire bízott az élő Isten, ami az evangéliumnak a hirdetését jelenti. Külsőképpen szól hozzád egy emberi hang, melyen keresztül beszél hozzád egy isteni hang. Ez a külső hívás, ezért a missziói parancs, ezért az evangélium hirdetésének a kötelezettsége. Azonban van egy belső hívás is. Ez a belső hívás az, amit Isten lelke munkál benned és bennem, mindenkinek, akit Isten kiválasztott az élete során. Szól benned egy hang, és ellenállhatatlanul vonz magához az élő Isten. Tudod, hogy amit hallasz, amit olvasol, aki benned beszél, az az élő Istennek a szava. És tudod, ez az a pont, ahol el kell mondjam, és el kell magyarázzam. Remélem, hogy annyira azért nem kell, hiszen ez személyes tapasztalásod, hogy nem úgy van ám az újjászületés, hogy az ember úgy dönt, hogy megutáltam az eddig istentelen életemet, most nosza megtérek, bűnbánatot tartok, és majd kérem Istennek lelkét, hogy teremtsen újjá. Már az elinduláshoz is Istennek a segedelme szükségeltetik. Ő adja a világosságot, és ezért nevezi a hitet Isten ajándékának a hitvallás, mert pusztán ahhoz, hogy a felismerésig eljusson az ember, hogy ő bűnös, Isten lelkének a munkája, munkálkodása szükséges. Ő munkálja bennünk az üdvösséges megszomorodást, a megtérést, a bűnöknek az elhagyását, és ő munkálja bennünk az újjászületést, hogy újjáteremtetünk. Egy szóval, a kiindulástól egészen míg eljutunk a végcélig, bennünket végig az Istennek a kegyelmessége hordoz. Ő az, aki megtart. Elhangzik a belső hívás. Olvasom Pál apostolnak Filippi beliekhez írott leveléből a következő igét. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Végezetül az 5. pont így hangzik, a szenteknek a megőrzése, a szenteknek a megtartása. Nyilvánvaló, hogy itt a református nyelvhasználatban a szentek nem régmúlt, elhult, elhunyt a maguk érdemeit halmozó emberekről van szó, hanem a kiválasztottakról. A szenteknek a megőrzése. Ez a tanítás nem állít kevesebbet, mint hogy akit az Atya kiválasztott, akit a Fiú megváltott, és akit az Isten lelke újjászült, azoknak az üdvössége biztosított, azoknak az üdvössége el nem veszik, annak az üdvössége az bizonyos. Hadd beszéljen az ige ezeken a helyeken helyettem. Olvasom a János evangéliumából, a 10. részből. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. Én és az Atya egy vagyunk. Hallgassuk Pál apostolnak a szavát, hogyan beszél a római beliekhez írott levél 8. részének első verséből. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. És végezetül az 1. korintusi levélből is olvasok egy igét, a 10. rész 13. verséből, ami mind arról beszél, hogy a szentek hogyan tartatnak meg. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísértetni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Kedves testvéreim, amikor a kiindulásról beszéltünk, a teljes romlottságról, az nem jelenti azt, hogy az ember elveszítette a lelkiismeretét. Ádám maga is miután vétkezett, szégyenében elrejtőzött, és mivel a lelkiismerete bűnös volt, ezért takargatta vétkét. Nem jelenti ezt a teljes romlottság, hiszen ez is egy klasszikus kérdés, hogy de mi lesz akkor, tiszteletes úr, azzal a sok, becsületes, törvénytisztelő, jó ember, aki ebben a világban él. Hiszen meg annyian tesznek kommunitárius erőfeszítéseket, dolgoznak állatmenhelyeken, törődnek hajléktalanokkal. Mi lesz ezekkel az emberekkel? Ilyenkor tegye fel magának az ember a kérdést, hogy vajon ezeket a jó dolgokat az ember Istenre nézve és az ő dicsőségére cselekszi? Ha nem, akkor a válasz magától értetődő. És nem jelenti azt, hogy minden bűnös, meg nem szabadított ember mindazt a gonoszságot végrehajtja, amire képes lenne. Valaki azt mondta egyszer, aki nyilvánvalóan Arminiusnak a nézeteit vallotta, hogy hogy nekünk nincsen szabad akaratunk, Isten nem robotgépeket teremtett akarat nélkül. Megismétlem, az Istent nem ismerő és a lelki dolgokat felfogni képtelen ember nem dönthet Isten szerint, hiszen őt nem ismeri. Jobban ráillik annak a tékozló fiúnak a képe, amely már ott van a disznóvájú mellett, semmint annak a fiúnak a képe, amely ismeri az atyát, és ismeri az atyai otthonnak a biztonságát. Egy kis időutazást tettünk, remélem nem bánjuk. Remélem egy kicsit jobban megismerhettük az eredeti, kálvini gondolatokat és a reformátorok örökségét. És ma azokon a szószékeken, ahol evangélium szerint reformált hitű igehirdetések szólnak, kellene, hogy szóljon ez az eredeti, tiszta igei tanítás. Isten az, aki kiválaszt, aki bennünket a sötétségből, a romlóságból, a romlottságból kiemel, magának kiválaszt, szent lelke által megüít, és az ő kezéből senki és semmi ki nem ragadhat. Ezt a hit és üdv bizonyosságot kívánom, hogy élje mindenki minden napon. Amen. A már énekelt 19. Zsoltárt keressük ki ismét. El vagyok kényeztetve, mi templomunkban légkondicionálás van, és csorog rólam a víz. 19. Zsoltárt keressük ki, ennek a 4. versét énekeljük. Az Isten félelme tiszta, mindörökké megmarad és megáll. Thank you. Micsoda az ember, kegyelmes Istenünk, hogy gondod van rá, ugyan micsoda az ember, hogy törődsz vele. De köszönjük, hogy hittel, örömmel vallhatjuk azt a bizonyosságot, hogy boldog az az ember, akinek bűne megbocsátatott, akinek vétke elfedeztetett. Boldog az az ember, aki urának vallja Jézus Krisztust, aki előtt előbb vagy utóbb minden térd meghajol, és akit úrnak vall majd minden nyelv. És boldog az az ember, akit a te szent lelked újjáteremtett, akit szent lelked vezérel, és akit szent lelked világossággal tölt el. Köszönjük, hogy nyitogatod a mi hitünknek szemeit. Köszönjük, hogy magadhoz ellenállhatatlanul vonzol a Jézus Krisztus által. És köszönjük, hogy te vagy a hitnek szerzője, bevégezője. Köszönjük mindazt, amit érettünk megtettél. Kegyelmes Istenünk, tartsd meg ezt a gyülekezetet, ennek a gyülekezetnek kicsinyeit és nagyjait, munkásait, előjáróit, döntéshozóit. És téged kérünk arra, kegyelmes Istenünk, hogy mindazokat, akik a te nevednek magasztalására gyülekeznek egybe, szerte a földön, te áld és őrizd meg. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Testvéreim, záró énekünket keressük ki, a 467. dicséretet, mely énekeljük 5 versével, ezt követően nemzeti imádságunkat, a himnuszt, majd pedig fogadjuk az áldást. Thank you. hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, a viszontlátásra.